nagyon nehéz elválasztani egymástól a magánszemélyt meg a cégvezetőt, mert én azt hiszem, hogy magánszemélyként is viszonylag hasonlóan gondolkodom a jelen helyzetben, mint cégvezetőként. Nyilván cégvezetőként több családért felelek, nem pedig csak a sajátomért, úgyhogy nem tudom, melyiknek nagyobb a tétje, nehéz ezt így ebből a székből eldönteni. Itt azért eléggé sorozatosan értek minket különböző impulzusok a világ részéről, kezdve itt a Covid különböző hullámaival, meg az azt követő különböző gazdasági eseményekkel, bezárkózásokkal, a kereslet csökkenésével sorolhatnám. És ugye az utóbbi időszakot pedig meghatározza két fontos dolog. Az egyik ugye a szomszédunkban dúló háború, ugye ez nem tűnik úgy, hogy holnap abba akarnák hagyni. És ebből adódóan szerintem eléggé markánsan megijedt a piac, mint a magánszektor, mint pedig a céges szektor olyan értelmezésben, hogy mindenki egy kicsit behúzza a féket, kicsit tartalékot képez, kicsit elgondolkozik, hogy mire is van valójában szüksége, és hát ez egy olyan hullám tengert indít el a gazdaságban, a különböző szektorokban, a különböző cégeknél, hogy lehetetlen megjósolni azt, hogy mikor, kire, melyik szereplőre ez milyen hatással van. És igen, az energia, mint olyan, minket is rettenetesen vastagon érint, mert hogy ugye mi szervereket üzemeltetünk a méréstechnikánkhoz, ugye az adott tárházhoz meglehetősen szerverkapacitásra van szükség, ez pedig elég sok áramfogyasztással jár, és ez nagyon komoly költségemelkedést generált ez a hétköznapokban, hónapról hónapra. Ettől függetlenül az energia az csak egy szempont minden egyéb szempont közül, hiszen kimondhatjuk, volt például ügyfélvesztésünk, csak abból adódóan, hogy adott ügyfélkörben esetleg jóval markánsabb hatása volt a jelenlegi gazdasági helyzetnek, és ügyfelet veszített nagyon sokat mondjuk egy-egy ügyfelünk, és akkor azt mondta, hogy hát most ideiglenesen fel kell függessze a velünk való működést. Hál' Istennek az esetek többségében vannak, nevezzük idézőjelben, takaréklángos megoldásainknak, ezek azért ott működtek, de nem elsősorban erről szeretnék beszélni. Összességében azt gondolom, hogy az újratervezés nem csak a GPS-ek és a útvonaltervezők irányában releváns most jelen pillanatban, hanem minden cég és minden család esetében is.
Említetted, hogy az emberek elgondolkodnak, vagy a cégek elgondolkodnak, abból a szempontból ez abszolút nem probléma, hogy ha mindenki belenéz a tükörbe, azért rengeteget pazaroltunk, nem takarékoskodtunk, és rengeteg energiát fogyasztottunk. Ez a része, azt gondolom, hogy ez abszolút egy pozitív hozadéka is lehetne ennek az egész mostani folyamatnak. Viszont, hogyha onnan nézzük, hogy mondjuk csak veszek egy egységárat, mondjuk valaki X áramfogyasztásért fizetett 100 000 forintot, aztán most milliós tételt kap, ott már szerintem nagyon kevés az, hogy mondjuk csak elgondolkodott, vagy elgondolkodik a folyamaton, ott az már komoly döbbenet, tehát ezeket hogyan lehet szerinted kivédeni? Most nyilván nincs olyan fajta recept minden egyes vállalkozása, minden egyes cégre, de tényleg mit lehet tenni, amikor egy vállalkozás ilyen nagyon nehéz helyzettel szembesül?
Nagyon szerényen merek csak ezzel kapcsolatban visszafogottan nyilatkozni, mert viszonylag szűk kör az, amit én látok. A hírekben nyilván az ember hall mindenféle egyéb recepteket, megoldásokat, ötleteket, véleményeket, panaszokat, leginkább ezeket. És ebből a szűk szegmensből, amit mi átlátunk, vagy én átlátok, abból próbálok egy-két gondolatot kiemelni. Volt nekem egy kollégám még eléggé régen, de amit mondott, az nagyon megmarad bennem, hogy valójában minden céget úgy kell, vagy kellene vezetni, mint a folyamatosan válság lenne. Ugye ezt egy konjunkturális időszakban ezt nagyon nehéz elképzelni, de valójában az embereknek persze szüksége van kiengedésre, kis pihenőre, hogy ne mindig egyfajta feszültségben éljék, meg hozzák meg a döntéseiket a hétköznapokban, meg a cégvezetés hétköznapjaiban. Ettől függetlenül valahol mindig ki kellene feszíteni a cégeknek a költségvetését. Amiben most a jelenlegi válságsorozat, ha szabad ezt így fogalmazni, inkább impulzusoknak szeretem ezeket nevezni, mert valakit ez nagyon negatívan érint, valakit kevésbé, sőt, valakinek jó. Azt gondolom, hogy most annyiban egészül ki a hagyományos önvizsgálat, felővizsgálata a cashflow managementnek, a büdzsétervezésnek és minden más egyébnek, hogy most nagyon nagy szükség van arra, hogy alternatív utakat is keressenek a cégvezetők. Mondok rá példát. akár a saját életünkből ismeríthetek egy-kettőt, de másnál is láttam ezeket megvalósulni, legalábbis azoknál, akik túléltek sikeresen, hogy elkezdtünk nagyon-nagyon más termékvonalak irányába is gondolkozni. A meglévő magkompetenciáinkkal, azokkal a tudásokkal, amivel egyébként fölépítettük abszolútum a meglévő vállalkozásunkat, ezeket egy kicsit tovább lehet gondolni, hogy milyen új igények vannak most, amire azok ráhúzhatok, és eddig erre annyira nem voltunk rá kényszerítve, hiszen megvolt a szokásos profit, tudtunk fejleszteni, és úgy nagyjából azzal, hogy béke volt. Nyilván a fizetések elképesztő módon kezdtek el elszállni, és azt hiszem, hogy ennek a folyamatnak még nincs teljesen vége, hiszen hogyha az ember meg akarja tartani a kollégáit, már pedig a jó kollégákat mindenképp meg kell, egy ilyen esetben muszáj növelni az ő bérüket. Ha ezt nem tesszük meg, akkor előbb-utóbb nem a lojalitását kérdőjelezem meg, amikor azt mondom, hogy elkezd keresni másik állást. Miért? Hiszen meg kell éljen 20x%-kal, nem tudom, nem akarok becsésekbe vonatkozni, mert eltérő számokat látok viszont, de nagyon-nagyon megnőttek a költségeik, és ezt valahogy nekünk le kell követni, hogy a kollégák is valahol azért kiegyensúlyozott boldogságban létezhessenek nálunk. Úgyhogy egyrészt a termék visszatérve arra, hogy milyen alternatív utak vannak. Másrészt most aztán tényleg nagyon komolyan kellett venni azt, hogy újra gondoljuk, biztosan szükség van erre, meg erre az idézőjelben vett luxus cikkre, luxus szolgáltatásra, amit a cég egyébként igénybe vesz. A kollégák esetleg hajlandóak leadni az igényeikből, mondok egy példát, egy gyönyörű szép irodai környezetben létezik egy cég, és azt mondja a vezetés, hogy gyerekek, meg kell emelnem 30%-kal a bért, most mondtam egy számot, akkor tudom megtenni, hogy a cég túlélje ezt az időszakot, és egyébként nagyon nagy komfortcsökkenés senki ne éljen meg, hogy átköltözünk egy másik irodába mondjuk, ha ezt egyébként megteheti, mert a szerződés mondjuk olyan, hogy föl lehet mondani különösebb érveszteség nélkül. Szóval nagyjából én úgy látom, hogy első körben a költségek azok, amiket nagyon újra gondolnak a vezetők első körben, az alternatív utak, és harmadsorban nagyon nagy energiát kell fektetni szerintem az értékesítésre. Hiszen egy szélznek, egy értékesítési ágnak a radikális erősítése, az, hogy több embert érünk el, több embert szólítunk meg, és most legyen B2B vagy B2C szektor, ugye a vállalati értékesítés, vagy a lakossági értékesítés, amiről beszélünk. Ha több embert érek el, akkor lehetséges, hogy még piacot is tudok nyerni azon cégek rovására, amelyeknek az alkalmazkodási képessége esetleg nem olyan jó, mint a miénk.
Te egyébként hogyan látod a világban zajló folyamatokat? Megáll ez valamikor? Pozitívan tekintesz a jövőbe? Hogy látod? Mi fog történni velünk mondjuk az elkövetkezendő 1-2 évben?
Nem merek válaszolni erre a kérdésre, helyett elmondok egy pici történetet, ha megengeded. Egy pár hónappal ezelőtt volt egy nagyon komoly vitám valakikkel egy társaságban, és ebben a vitában az volt a fókusz, hogy akkor most válság van-e vagy nem. És én meglepő módon egy olyan állítást tettem le, némileg azért provokatív jelleggel az asztalra, hogy szerintem nincs válság. És így, fú, de nagyon csúnyán néztek rám az asztaltársaság különböző szereplői, és így próbálták megfejteni azt, hogy hogy jött ilyen blödli dolog az eszembe. És nekem erről van egy furcsa ideám, nevezetesen, hogy gyakorlatilag 2016-17, inkább 17 óta nem volt olyan év a cégem életében, vagy a cégeim életében, ahol ne lett volna valamilyen komolyabb impulzus, amit pofonként lehetne mondjuk értelmezni, ne lett volna valamilyen komolyabb impulzus, ami a céget érte. És hogyha az ember folyamatosan kapja az ilyen jellegű pofonokat, nevezzük ezt a szót magyarul, akkor szépen lassan hozzászokik, nem is tudom, ez a jó szó, nem lehet igazán jól hozzászokni ezekhez, de az inger küszöbe az egy kicsit már úgy megemelkedik. Nem éli meg akkora problémaként az ilyen jellegű pofonokat, mint mondjuk pár évvel korábban élte volna meg.
Bocsánat, hogy közbevágunk, mert ugye az is, igen, számít, gondolom én, hogy tudott-e az adott cég, vagy a te céged jó válaszokat adni ezekre a pofonokra? Magyarán ki tudott-e jönni a gödörből? Ha kijössz egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, visszatekintesz az elmúlt 4 évre, és azt mondod, hogy én már többször megoldottam hasonló nehézségű problémát, az nyilván felvértez a jövőre, vagy felvértez arra, hogyha jön egy újabb ilyenfajta pofon, ilyenfajta probléma.
Valójában nem vértesz föl, mert ezek a pofonok mások és mások minden esetben. Igazándiból az önbizalmat növeli szerintem csak, de az rengeteget számít egy ilyen helyzetben. Ugyanis, hogyha az embernek van egy olyan, ahogy te is mondtad, van egy olyan tapasztalása, hogy ezt is megoldottuk, akkor előbb-utóbb már itt kezd felsejleni az előző századból az öregeknek a mondása, akik azt mondták, hogy úgy még nem volt, hogy ne lett volna valahogy. Úgyhogy ne aggódjunk, gyerekek. Nagyjából ugye ez volt az alapállítás, és amikor az ember benne van egy nagy probléma kellős közepében, akkor ezt úgy nehezen hiszi el. Persze aztán, mikor már visszanéz megoldás után ugyanarra a problémára, akkor mondhatja azt, hogy szerencsém volt, de valójában ő is részese volt annak, hogy a probléma megoldódott. Úgyhogy összességében visszakanyarodok az eredeti gondolatmenethez, az asztaltársaság szituációjába, amikor összevitatkoztunk erről, hogy van-e válság, vagy nincs válság. És eljutottunk addig a gondolatmenetig, hogy egy kolléga ebben az asztaltársaságban azt mondta, hogy hát ő most már érzi, hogy válságban. És kérdeztem, hogy miből éled ezt meg? Hát az, hogy elinflálódott az ő fizetése. És mondom, értem, na de nekem már 3-4-5 évvel ezelőtt is ugyanilyen problémákkal kellett megküzdenem, amikor a saját kollégáim fizetését kellett valamilyen szinten menedzselnem, hogy fel sem merüljön benne, hogy ő neki elinflálódott a fizetése, és emiatt állást kezdjen mondjuk keresni. Gyakorlatilag ez felfogás és személy, meg szituáció kérdése, hogy ki mit él meg válságnak, és én nekem az a fixa idám, hogy az előző gondolatmenet végére pontot tegyek, hogy gyakorlatilag, hogy az elmúlt 60-80 évben nem vagyok ennyi idős, úgyhogy nem csak saját tapasztalatból beszélek, csak nyilván a historikus adatok valamilyen szintű összerakásából. Azt látom, hogy egyre sűrűsödnek azok az impulzusok, amit az emberek egy része válságnak él meg. És onnantól kezdve, hogy valami egy permanens, állandó stresszt, feszültséget okoz, akkor azt az ember úgy éli meg, hogy idegroncs lesz, vagy pedig megpróbálja nem stresszként felfogni ezt a dolgot, és azt mondja, hogy ez az életünk része most már, hogy ennyire adhok módon kell irányítani bizonyos helyzetekben a cégeinket, meg a családi költségvetést, és onnantól kezdve talán a stressz is egy fokkal csökken. Tudom, teoretikusan beszélgetünk, ettől függetlenül ezt a gyakorlati kivitelezést ember és ember nagyon különbözőképpen tudja megélni és megvalósítani. Szóval nem igazán mondanám ezt receptnek, viszont azt látom, hogy amikor néha napján nekem is sikerül bizonyos stresszfaktorokat ilyen módon letudnom és legyintenem rá, akkor utána huzamosabb ideig könnyebben hozok döntéseket más, az abszurdum keményebb témákban.
Én emlékszem, a nagyszüleim említették, hogy ők átélték az első világháborút, második világháborút, még közvetetten akkor már nyilván nem voltak fiatalok, de még 56-ot is, és akkor utána úgy kérdezték, ha bármilyen probléma jött szembe, hogy nektek egyébként mi a gondotok, vagy mi a problémátok? És tény és való, hogy valamilyen szinten a mi generációnk, hogy ezeket a háborúkat, ezeket a nehézségeket nem élte át, egy viszonylagos jólétben éltünk, nőttünk föl, pazaroltunk, ahogy a riport elején említettük is. Szóval tény és való, hogyha egyfajta pozitív hozzáállással tekintünk a jövőbe, bármilyen nehézség is ölel körül minket, azért az nagyon sokat segíthet. Te is erre céloztál?
Nekem nagyon fontos az anyagi biztonság, és ezt főleg a családom vonatkozásában szeretném tudni, ezt a fajta anyagbiztonságot. Nyilván a céget is, ha valaki ilyen attitűddel rendelkezik, akkor hasonló konzervatív módon vezetem. Szóval azt gondolom, hogy ez engem ilyen formán meghatároz. Hogyha nálam megvan az a fajta tartalék, és itt most nem csak anyagi tartalékokról kell gondolkozni, hanem hogy mondjuk a sales funnelben az, hogy az értékesítési tölcsérben megfelelő mennyiségű potenciális ügyfél legyen, ezt is alatta kell érteni. És még számos egyéb dolgot, például a termékköreink azok úgy fejlődnek, hogy majd amikor kész lesznek, akkor azok lehetőleg már a meglévő ügyfélkörben is újabb bevételeket produkálnak. Szóval nyilván ez egy komplexebb képet ad, de ebben most ilyen mélységig, vagy ennél jobban nem mennék bele. Szóval, ha az embernek ilyenfajta tartalékai és vagy tervei, azok, amik lehetőleg ambícióval is társulnak, és képességgel, hogy azokat megvalósítsa, megvannak, akkor sokkal nyugodtabban éli meg a hétköznapokat. Ha ezek valamilyen szinten sérülnek, ha valaki egyik napról a másikra él, akkor embertelen magasságokba tud emelkedni a stressz. Látom ezt sok emberen körülöttem, akár csak az utca emberén. Hogyha az ember akár autóban ül, akár kiül egy padra, és látja maga körül az embereket, elcsíp néha egy-egy párbeszéd töredéket, akkor, akkor ezek nagyon erőteljesen visszaköszönnek, hogy mik foglalkoztatják az embereket. És az utóbbi időben nekem az az érzésem, hogy visszaköszön megint az az óriási probléma, hogy az oktatási rendszer, és nem csak Magyarországon, ez Amerikában, Európa szerte is, még sorolhatnék jó pár helyet, egyszerűen nincs benne a kultúrában az, hogy a gazdasági alapokat a 6-8-10 éves gyerekeknek megtanítsuk. Ezt rábízza az oktatási rendszer a családra. Szemmel láthatólag viszont a családok az esetek többségében, sajnos ezt kell mondjam, ezzel képtelen megbírkozni. Hiszen ő benne sincs meg a vásárlásnak, a tartalékolásnak a kultúrája. Az, hogy mi módon vegyek tartós használati cikkeket. Nem kell nekem még 48. blues, és öv, és cipő, és akármicsoda. Hanem vegyek egy olyat, amivel egyébként az esetek nagy részében úgy tudok elmenni, hogy hosszú távon is szolgálni fog. Ez egy jó minőségű, mondjuk egy túracipő, és egyébként hova divatozzak, majd a cégben meg fölveszem mondjuk a tűsarkómat. De az utcán, amíg eljutok odáig, az a cipő, az tartósabb lesz. Most megint kicsit elkanyarodtunk, de azt gondolom, hogy ezek nagyon összefüggő dolgok. A veszőparipámhoz visszakanyarodva, annak a fajta pénzügyi edukációnak a hiánya tetten érhető stressz megélésében is. És az a helyzet, hogy a cégvezetőknek is nagyon hosszú ideig kell tanulni azt, hogy jól sáfárkodjanak az erőforrásokkal, pénzügyi és emberi erőforrásokkal egyaránt. Nagyon nehéz, tényleg nagyon nehéz dolog. Nálunk például a mentori programban ugye diákok, fiatalok részt vesznek, és bármelyik ágon is tanul nálunk az illető, legyen az egy programozó, egy konzulens, egy értékesítő, vagy bármi sorolhatnék a különböző pozíciók közül, gyakorlatilag mindegyiknél nagyon fontos szerepet kap a tervezés. És ennek alkategóriájaként például egy pénzügyi tervezés. Ez minden területen visszajön. Egy projektmenedzsmentben, egy ügyféllel való kommunikációban, az értékesítésben, vagy akár a pénzügyekben, nyilván ott egy markánságot képvisel ez. A tervezés az egyik legfontosabb elem, sehol nem tanítják meg nekik. Se általános iskolában, se gimnáziumban, és rossz hír az, hogy egyetemen sem.
Ez tényleg így van. Aztán utána a hétköznapokban, akár a családban, akár a munkahelyen, vagy az élet bármilyen területén helyt kell állni, aztán ott a probléma, hogy hoppá, ne, tényleg egyszerűen nem tudjuk megtervezni, az előttünk álló feladatot, az előttünk álló fél évet, egy évet, akár hosszabb távú terveket. De egyébként ennek van egy másik oldala, akik csak stratégiába tudnak gondolkodni, viszont azt nem tudják, hogy jó, rendben van, azt tudom, hogy hova akarok elérni, mondjuk 10 év múlva, csak holnap kifogja meg a lapátot.
Furcsa, hogy pont így kérdezted meg, mert mostanában nagyon furán éljük meg a cégvezető társaimmal azt, hogy hogyan is alakul a munkaerőpiac. Nagyon érdekes látni azt, hogy nagyon eltolódtak például a diákok olyan munkák irányába, ahol semmiféle felelősségük nincs. És ezáltal lojalitást sem nagyon lehet vásárolni a piacon. Mondok egy példát, ha van egy diák, aki, múltkor bementem az egyetemre, elnézést a személyes történetért, de ez jól leírja azt, hogy mit is gondolok. És leültem a büfében beszélgetni diákokkal, mert kíváncsi voltam az ő gondolkodásukra, hogy egyszerűen miért van az, hogy még pár évvel ezelőtt feladtunk egy hirdetést, és ilyen 50 jelentkező jött a pozíciótól függően. Most van, hogy egyetlen egy ember sem. És kíváncsi voltam, hogy mit csinálunk rosszul. Biztos, hogy mi látjuk rosszul az újabb generációnak a gondolkodását, ergo be akartam menni megérteni, hogy ez miben más, és beszélgettem diákokkal. És az egyik legnagyobb pofon az volt, hogy nem akarnak munkahelyre menni úgy, hogy ott lojalitást kelljen mutatniuk. Nagyjából a itar való pénz, meg az, hogy elmehessenek hétvégén bulizni, ahhoz egy héten egy napot elegendő dolgozniuk. És ők ezt olyan helyen akarják megtenni, ahol nem kell gondolkozni, nincs felelősség, nem kell kötődni senkihez. Oda megy, megcsinálja, amit elvárnak tőle, most ennek a minősége teljesen lényegtelen, elhozza a fizetését, mert úgy is talál másikat, ha esetleg ott nem felelt meg valamilyen szempontból, úgyhogy a minőségi kritériumok gyakorlatilag már eliminálódtak, nem számítanak. Megkapja a fizetését, és el tud menni belőle bulizni. Van a másik kategória, amelyiknek megélhetésre van szüksége, ott már a felelősségnek valamilyen mértéke visszaköszön. És van az elit kategória, bocs, hogy ezt mondom az én szememben, aki pedig a szülei által, vagy az önnön felelősségének a tudatában felfogta azt, hogy neki nem elég az egyetem, tanulnia kell az egyetem mellett, úgy hívjuk ezt, hogy on the job képzést, de gyakorlatilag valamilyen munkakörben elhelyezkedik, ahol lehetőleg nem fénymásoltatnak vele, hanem valamiféle fajta szakmai munkát tud végezni. Amit kicsit úgy gyakorol, picit belelát, picit beletanul. Ha jól csinálja a dolgait, akkor még az abszurdum el tud kezdeni fölmászni egy ranglétrán. Nálunk ez a modell működik 5-10 éve, szóval gyakorlatilag csupa ilyen diákot kerestünk akkor is, most is, és hál' Istennek mindig van annyi, hogy legyen elég házon belül. Ez minket boldog, de ezek a kollégák, ezek rendre itt is maradnak nálunk. Mert hogy valószínűleg jó környezetet adunk, a kémia stimmelt az elejétől kezdve, akkor onnantól kezdve hosszú távon miért ne stimmelne, szóval nagyjából ez a válaszom. Sokkal erősebbre állítottam a vevőkészülékemet, és inkább figyelem, hogy mi zajlik körülöttünk a világban, mert azt gondolom, hogy tanulnom kell. Már csak azért is, hogy ha holnap jön valami, vagy egy hét múlva, vagy egy év múlva, akkor azt időben észrevehessen. Ugyanaz zajlik, mint a válság megélésénél az előbb említett asztaltársaságnál, hogy gyakorlatilag, amikor előre kell gondolkoznom 1-2 évre, annak érdekében, hogy elkerülhessem a válságokat, és a kollégáim észre se vehessék azokat, mert gyakorlatilag egy ilyen erdőt tartok azáltal föléjük, hogy különböző buta szenáriókat, aminek egyébként ad abszurdum nincs is reális kimenete, de végig játszom gondolatban, és utána abból a 10-ből, 20-ból végül egy megvalósul, de az már engem felkészült el talál meg. Na ezt akarom hangsúlyozni egyfajta receptként, hogy ez a fajta szenáriós játék, amikor elképzelünk szituációkat, hogy akkor, ha ez lenne, akkor mit tennék, ez szerintem sokat hozzá tud tenni mindenkinek a válság állóságához.
Remélem, hogy a riport is sokat hozzátett, hiszen nagyon sok érdekes dolgot hallottunk. Én azt kívánom neked, hogy akkor elemezzél sokat, legyen sok ilyen szenáriós játék, és hozzá jó döntéseket, és tényleg köszönjük szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is a beszélgetést.